A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.
Jó estét kívánok!
Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát a legfrissebb makrogazdasági helyzetet elemezzük. Abból a kiindulásból, hogy elég sok kormányzati és egybanki döntés született az elmúlt hetekben, napokban, és hát tulajdonképpen már az év vége felé közelítünk, jövő héten november, szűk, pontosabban még bő két hónap van hátra az esztendőből. Hogy látod a idei 22-es makrogazdasági pálya lefutását?
Hát az év első fele az ugye nagyon jó volt, arról már egyértelmű adataink vannak, hogy gyors volt a növekedés, ugyanaz infláció az folyamatosan pörgött egyre magasabb és magasabb szintre, de hát a nyár az már elkezdte megmutatni az árnyoldalát a gazdasági növekedésnek. Most már az elmúlt hónapokban egyértelműen látszódik, hogy például az augusztusi adatokban az ipari termelés az lassul, a belső fogyasztás az kezd visszaesni, és leginkább a bizalmi indexek az aggasztóak, hiszen ott most már nem csak a lakossági bizalmi index, ami esik, és hát sokszor el is éri már a COVID körüli szintet, hanem pesszimizmusban, hanem most már egyre inkább a vállalati szektor is negatívan látja a jövőképet. Úgyhogy ez sajnos megerősíti azt a vélekedésünket, hogy ugye még nem jött ki a harmadik negyedéves GDP adat, de nagy valószínűség alatt már érdemi növekedés nem lesz, sőt, reális esély van már, hogy ott is egy picit csökken a GDP az előző negyedévhez képest. És hát az utolsó negyedév az meg szinte borítékolható, hogy visszaesést fog tartalmazni a harmadik negyedéves adathoz képest.
Ezek szerint akkor most összejött a két negyedéves mínusz, vagy nem ezt logikáztam ki a mondani valóból?
De, abszolút tehát összejött. Már benne van, hogy az idejében összejön. De az, hogy az idei év utolsó negyedévé és jövő év első negyedévé kettő összegében pedig összejön, az szinte...
Tehát magyarán a kiszerencsével, hogyha nem a harmadik negyedévet viszonylag jól zártuk, akkor esélyünk van arra, hogy nem lesz recesszió 22-ben, mármint technikai.
Technikai, igen.
Ugye, mert összes az év egészében azért növekedés lesz.
Az év egészében növekedés, hát ez két tényezőre vezethető vissza. Egyrészt van egy 2021-ről áthúzódó hatás, ez önmagában egy 2,83% körüli növekedési dinamikát ad az idei évhez. Tehát, hogyha idén stagnált volna a gazdaság, akkor statisztikailag ezt a növekedés lett volna. És akkor ehhez jött még hozzá az első fél éves magas dinamika, amikor még 6% fölötti növekedési tempó volt, és ez a kettő, ez biztosítja azt, hogy az idei évben hát minimum egy 4-4,5%-os éves növekedés jöjjön ki, de az se kizárt, hogy 5% fölötti lesz még az idei éves növekedési tempó.
Mit jósoltok jövőre, hogyha már ugye belecsúsztunk a jövő év első negyed évébe, vagy éves alapon mi az, ami várható a mostani tudásotok szerint?
Hát a jövő év az nagyon nem néz ki jól, elsősorban azért, mert a külső piacaink azok sokat romlanak. Itt például, hogyha az eurózóna átlagát is nézzük, akkor jó esetben stagnálás lehet. Német gazdaság esetében elég nagy az esélye, hogy egy 0-1% közötti recesszió lesz, ami pedig elég fontos partnere Magyarországnak. Tehát azt látjuk, hogy a külső környezet miatt nálunk is inkább egy enyhe recesszió, és hát az a kérdés, hogy van-e annyi erő belföldön, ami ezt ellensúlyozza. És hát egyelőre nem nagyon látszódik az, hogy lesz akkora belső vásárló erő, ami ezt ellensúlyozni tudja, mert hogy nálunk még csak most jön be az a hatás, hogy a rezsire többet kell költeni, hogy az élelmiszer árak még mennek fölfelé, tehát ezek mind azt sugallják, hogy sajnos a belső kereslet sem tudja ezt ellensúlyozni. Úgyhogy mi most egy 0%-os növekedést prognosztizálunk a jövő évre, tehát egy stagnálást, de hát egyelőre elég nagy valószínűséget adunk neki, hogy ez átcsap egy 2%, 1,5-2% közötti recesszióba is.
A stagfláció rémképe is itt fenyeget azért, igaz?
Hát igen, itt a stagflációnál mindig az a kérdés, hogyha egy évig beszélünk arról, hogy stagnál a gazdaság és magas az infláció, azt érdemes-e annak nézni, vagy arra csak azt mondjuk, hogy egy válság van. Itt az igazi probléma akkor van, hogyha 4-5 éves időtávlatban, ha visszatekintünk, akkor összességében nem lesz érdemi növekedés, tehát ez most a 0,1% körüli növekedés az nem tekinthető nagynak, és emellett pedig az infláció, még hogyha a 20% körüli szintről le is jön mondjuk 10%-ra vagy 5%-ra, de nem tud visszacsökkenni a 3% körüli inflációs célhoz. Tehát, hogyha egy ilyen időszak alakul majd ki, akkor fogunk majd stagflációról beszélni. Most egyelőre inkább egy recesszió vagy egy gazdasági válság az, ami előttünk áll.
Na hát ez a logika mentén kanyarodunk vissza 2022-re, már szóba össze az inflációt. A legutóbbi alatt az nagyon durva volt, ugye több mint 20%-os volt a legutóbbi inflációs szám. Ezzel együtt, mert ugye havai adatról beszélünk, ezzel együtt 22-ben mi most látjuk a prognózis már, mint ami a pénzromlásnak az éves ütemét illeti?
Az éves átlagos infláció az 14% körül lehet. Hát most azt nézzük, hogy vajon 22% alatt tud-e majd maradni az infláció a csúcson, vagy fölé kerül. Ha a piaci elemzéseket nézzük, akkor látni lehet 23-24%-os csúcsokat is, meg ilyen 21% körülieket
is. Mondjuk a jegybank is nagyjából ilyen 14%-ot mond.
Hát igen, most már azért túl vagyunk az évnek a nagy részén, tehát megvan 9 hónap adat, tehát itt egy negyed év maradt hátra, amiből azért nagyjából az októberit is már lehet sejteni, hogy milyen lesz.
Milyen?
A részadatokból. Hát valószínűleg ez tovább gyorsul, és 21% környékére föl fog már menni október végére az inflációnak a mértéke. Úgyhogy sajnos ezek a hatások...
Tehát a vágtatás itt marad velünk erősen, ahogy
ez ez még nagyon...
Ternikus nyelv alapján.
Igen.
Nem biztos, hogy csak közgazdászok hallgatnak bennünket, és nyilván másként érzi mindenki az inflációt, mint amit a ortodox metodik alapján tudunk. Mit tudsz mondani erre, hogy mi az inflációs érzet, és mi a statisztikai szám közti különbség?
Az inflációs érzet az magasabb, ez nem kérdés. Egyébként ez szinte mindig így van. És hát elsősorban azok határozzák meg, amiket napi szinten vásárolunk, ez pedig az élelmiszer. Na már most az élelmiszernél még a statisztikai hivatal is 35-40%-os éves árütem növekedést mutat. Ugye ezeket mutatták a számok az elmúlt időszakban. És hát még ott is kérdés, hogy akkor kinek milyen a fogyasztói kosara magában az élelmiszer termékekben, tehát ennél akár magasabbat is érezhetnek az egyes háztartások. Úgyhogy ez az egyik fő oka annak, hogy nagyon magasnak érezzük az inflációt. Hát a másik az majd az lesz, hogyha az energiaáremelkedés egyes háztartásoknál most beüt, és akár
hát már 50-80%-kal
vagy 100%-kal megnő az energia számla. Ugye ezt azért nehéz arra azt mondani akkor, hogy csak 20%-os az infláció. Ez a két legnagyobb tétel azért a háztartások életében. Ha az alsó 3-4 jövedelem decilis nézzük, tehát azokat azt a 3-4 millió embert felölelő háztartásokat, akik a legszegényebbek az országban, legalacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, akkor nekik ez a két tétel, az élelmiszer, illetve az energia, az nagyjából a 50%-át kiteszi a havi költésüknek. Na most, hogyha ez a két tétel pont azt érezzük, hogy 40-50%-kal vagy akár 80%-kal emelkedik, akkor nyilván nem lehet azt mondani, hogy az ő inflációjuk az csak 20%, mert hogy ők nagyon ritkán vásárolnak mondjuk például televíziót, vagy hűtőgépet, vagy autót, amiknek esetleg ennél alacsonyabb, vagy például éttermi szolgáltatásokat, ahol szintén még egyelőre alacsonyabb az infláció, mint az élelmiszer.
És hogy látod, azért a múltkori szám elég riasztó volt, és ezek szerint akkor még készülhetünk talán rosszabbra is, mármint az októberi inflációs adat tekintetében, rajtunk kívül csak a balti országban magasabb a fogyasztói árindex. Mi áll itt a háttérben, milyen komponensek?
Hát sok komponens áll mögötte. Egyrészt hát az, hogy nekünk például az energiát 70%-ban külföldről kell behozni. Azok az országok, akik jobban önellátóak, azok kevésbé vannak kitéve a világpiaci áraknak energia szempontjából. Tehát ez önmagában egy plusz költség, ami folyamatosan beépül a termelésbe, a termelési költségekbe, és utána az a fogyasztói árakba. Ugye a másikok, elég feszes Magyarországon a munkaerőpiac. Az elmúlt években folyamatosan nagy volt a bérdinamika. Idén is 20%-os minimálbéremelés volt az év elején. És ez a bérdinamika költség, ez is beépül az árakba, ez is hajtja fölfelé az inflációt. Ugye emellett az áfa, az Magyarországon a legmagasabb az Európai Unión belül. Ugye ez az áfa tartalom is azért az se kedvez az áraknak. Emellett pedig a forintnak a gyengülése. De sajnos, hogyha visszatekintünk egy évvel ezelőttre, akkor még 350 forint körüli árfolyamokat láttunk az euróval szemben, a dollárral szemben meg mondjuk ilyen 300-310 körüli értékeket. Hát most mind a kettőnél 400 fölötti, 410-420 éppen mikor hol van az árfolyam. Tehát azért ez egy nagyon markáns 15-20 vagy akár dollár esetében 30%-os árfolyam leértékelődés jelent. Ez azt jelenti, hogy minden import termékünk, minden, amit külföldről hozunk be, az ennyivel drágult az elmúlt időszakban, úgyhogy egyébként a külső infláció is, tehát a külső árak is emelkedtek. És hát ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon ilyen magas az infláció jelenleg.
Hát olyan komponenseket mondtál, amelyeken elméletileg lehet segíteni. Ha ugye nagy sztár lettél a múltkoriban, amikor nyilatkoztál egy podcastban, hogy jövőre összejött a 380-as euró, ezzel együtt egyébként hogy látod magát a problémát már, mint a forint gyengülésnek a hatásait a magyar gazdaságra nézve, hiszen beszélgetésünk idején is 412 körül, vagy 410 körül, pontosan nem is tudom megmondani, de hát valahogy itt van a euróval szembeni kurzus, ami ugyancsak nem mondható azért izmosnak.
Igen, továbbra is sokkal jobb lenne most az ország számára egy ennél erősebb árfolyam. Tehát a 400 fölötti szintek, azok azt jelentik, hogy még az inflációt fűthetik. Ha visszatekintünk a júniusi-augusztusi periódusra, akkor volt egy ilyen relatíve nyugodt időszaka az árfolyamnak, 390 és 405-410 között mozgott az árfolyam. És ebben az időszakban már egyértelműen azt lehetett látni, hogyha stabilizálódik az árfolyam, akkor az ilyen tartós fogyasztási cikkeknek az inflációja az is elkezd stabilizálódni, havi szinten az ár emelkedés az elkezdett lassulni. Most viszont ugye az elmúlt időszakban megint gyengült a forint, ugye ez azt vetíti előre, vagy azt veszélyezteti, hogy akkor megint jön egy ársok az élelmiszerek, a tartós fogyasztási cikkek esetében, ami megemeli megint az inflációnak a mértékét.
Csak az import esetében, vagy generálisan?
Hát ez elsősorban az importon keresztül érezteti a hatását, tehát az energiaárakon keresztül, üzemanyagon is.
Mekkora a kitettség, hogyha élelmiszerek importjáról beszélünk?
Hát élelmiszerből nem vészes, ugye élelmiszerből azért nettóban mi nem vagyunk importőrök, csak hát télen mondjuk más élelmiszereket hozunk be.
Hát látod, ez is más az érzetünk, mert hogyha elmegyünk egy hipermarketbe, azért nagyon sok külföldi terméket
így
látunk.
Így van, tehát pont ilyenkor télen, amikor Magyarországon nem olyan az időjárás, hogy
Kalifornia paprikát tudjunk termelni.
Vagy paradicsomot, vagy más zöldségeket. Ezeket
és az ember megkívánja, meg a szőlőt is.
Vagy gyümölcsöket, igen, tehát ezeket ilyenkor déli országokból tudjuk behozni, tehát télen pont az árfolyamnak ezáltal nagyobb hatása van. Szemben mondjuk nyáron, amikor saját zöldséggyümölcsöt tudunk termelni, és ezek kerülnek a piacra, illetve a boltba, akkor az árfolyamnak kisebb hatása van. Úgyhogy most a téli hónapokban sajnos ennek a hatása ez növekszik, hogy most milyen lesz az árfolyam a következő időszakban. Az élelmiszernél mondjuk az egy pozitív, hogy egy gyorsan romló termék, tehát gyorsan cserélődik. Ugye egyik oldalon negatív, amikor gyengül az árfolyam, akkor gyorsabban átizárazódhat a magasabb irányba, de hogyha megkedvezőbb, akkor megfoghatja a drágulást ezen keresztül.
Apropó, kőolaj, földgáz ára, az is ugye dollárban van alapvetően denominálva, gondolom itt is bejátszik a forint gyengülés nagyon erősen.
Bejátszik, hát a lakosság ebből keveset érez egyelőre, mert ugye továbbra is fixált a lakossági fogyasztói ár, de hát a cégeknek most már nincs fixált ár, tehát ők a rendes árat kell, hogy megfizessék, és bizony az árfolyam az olajon keresztül az elég
jelentős hatással. Igen, és a cégek mögött is emberek vannak.
Ez egy plusz költség valóban, tehát hogy a cégeknek is ez egy plusz költség, és ezeket is akkor kénytelenek beépíteni az árakba, de szerencsére egyébként azt lehet mondani, hogy a kőolaj ára az viszonylag stabil. Ez a Ural típusú, ez 70 dollár környékén van egy hordóolaj, a Brent típusú az meg 90 dollár környékén, tehát ilyen szempontból egy elég stabil piacról beszélgetünk, annak ellenére is, hogy például az OPEC plusz nemrég visszavágta a kínálatot, pont azért, mert félnek a recessziótól. Amúgy is Oroszország az most nem tudja teljesíteni a rá kiszabott kvótákat, mert ugye Európa nem vesz tőle át annyi kőolajat, mint korábban. Na minden esetre ennek ellenére is, hogy csökkentették a kínálatot, nem nőtt meg az üzemanyag, vagy hát az olajnak az ára a világpiacon. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív fejlemény legalább ebben az energiahordozóban, de összességében is azért, ha végignézünk, és pozitív képet akarunk festeni, akkor lehet látni azt, hogy a ipari fémeknél most már több hónapja azért csökkennek az árak, a gázárnál egyértelműen, tehát leharmalódott a csúcshoz képest a gáznak az ára a világpiacon, és hát az európai piacon, mert Amerikában mindig más volt az ár, de hogy az európai piacon leharmalódott az ár, és emellett még az élelmiszereknél is, amik most még Magyarországon komoly gondot jelentenek, mert fölfelé fognak menni a következő hónapokban, de egy csomó alapanyagnál, búza, kukoricánál már azt lehet látni, hogy elérték a csúcsokat, és már fordulat van benne. És még úgy is, hogy nem volt különösebben jó a termés, hát ebben részben szerepe van annak, hogy Ukrajnából ugye egy időben nem tudott kijönni a gabona, meg a más élelmiszer, és most már azok ki tudnak jönni. De ezek azért, hogy az alapanyagoknál nagyon sok piacon azt látjuk, hogy fordult a folyamat, ez egy pozitív jövőképet tesz elénk, hogy legalább már költségoldal nem jönnek újabb és újabb sokkok a gazdaságra, és ezáltal akkor az inflációs nyomás is lassan elérheti a tetejét, és egy fordulat indul meg. Az, hogy mi marad vissza, ugye ez az, ami a nagy talány, és ezt nem tudja most senki, hogy amikor ezek a hirtelen áremelkedések kikerülnek majd a bázisból, tehát az éves inflációs mutatóból, akkor mi az a mag rész, ami visszamarad. És ezért sokan nézik, hogy hol tart most a maginfláció. Magyarországon sajnos ez elég magas, ez is 20% fölötti, de Európában is 6% fölötti. Úgyhogy ezek a maginflációs mutatók hogyan fognak alakulni a következő fél év, egy évben. Ugye ezen lesz a fókusz elsősorban majd a nemzeti bankok, központi bankok politikájában.
Maradva még picikét a forint árfolyamánál, hol van még olyan terület, amely kifejezetten neuralgikus pont, mondjuk államadóság finanszírozása, vagy az ország finanszírozása kapcsán, ami ezt problémát okozhat?
Szerencsére az árfolyam kitettsége az országnak az relatíve pici. Tehát ugye azt látjuk, hogy a lakosságnál nincsen érdemi deviza hitel, a vállalatoknál van, de általában nekik van exportjuk is, tehát nekik van egy ellenlába, amivel ezt tudják kezelni. Az államnak van valamennyi deviza hitele, ugye ez 20% fölé ment vissza, 20-25% közötti tartományban van jelenleg az államnak a deviza hitel része. Hát itt, amikor éppen kamatot kell fizetni a deviza kötvények után, vagy hitelek után, illetve van egy lejárat, és azt vissza kell fizetni, akkor ott sajnos érződik a hatása a gyengébb árfolyamnak, mert akkor többbe kerül a magyar államkasszának, hogy ennek a kötelezettségének eleget tudjon tenni. De azért, hogyha agregáltan nézzük, akkor Magyarországnak a deviza sérülékenysége az árfolyam vonatkozásában, hogy mennyit értékelődik le az árfolyam, az nem tragikus. Ugye ez 2008-9-ben nagy probléma volt, de jelenleg nem okoz rendszer szintű kockázatot az ország számára.
Mert már ugye olyan sokat gyengültünk az elmúlt évek leforgása alatt, hogy a mostani gyengülés a korábbiakhoz képest pár százalékos, de akkor is. Hát nem, évesen alapon azért ez nem kevés.
Nem, mert ez nagyon nagy gyengülés, ugye nem ez ebből a szempontból nem jó, csak abból a szempontból nem jelent problémát, hogy emiatt nem kell attól tartani, hogy az állam fizetésképtelen lesz. Tehát ki tudja fizetni az ország az adósságait annak ellenére, hogy az árfolyam ennyit gyengült. És ugye ez egy nagyon fontos eleme, hogy ne legyünk nagyon függve attól, hogy az árfolyamunkhoz hogyan mozog, legalább adósság szempontjából. Ettől függetlenül természetesen a gazdaság más szereplőire nagyon nagy hatással van az árfolyam mozgás. Tehát mondjuk...
Nagyon kis és középvállalkozó, amely ugye nem tud exportálni, viszont importból szerzi be az alapanyagot, ott bizony lehet érezni, és ez kifejezetten céges világ. Ráadásul ugye magas a kamatszint is, tehát egy hitelez, és új hitelez jutni is azért neccesebb.
Így van.
Mármint kitermelni azt a új kölcsönt.
Így van, tehát alapvetően ugye a fő probléma az, hogy egy gyenge árfolyam azért az összességében az inflációt gerjeszti. És egy ilyen inflációs környezetben nem jó egy gyenge árfolyam, tehát azt erősíteni kéne. Ahhoz, hogy erősítsük az árfolyamot, miután nincs nagy devizatartalékunk, amivel odaállhatunk, mint a csehek, akkor a kamatot kell emelni, hogy megbizalmat kell építeni a külföldi befektetők körében, hogy igen, a forint az egy megbízható jó deviza, és tud felértékelődni. Viszont ez a magas kamatkörnyezet ezután rengeteg kárt okoz a gazdaságban. Például igen, a hitelezés az visszaesik, ráadásul ott vannak a változó kamatozású hitelek, ahol rendre most a kormány belép, ugye a lakosság oldalán is belépett, és kamatplafont hirdetett, a kisvállalkozói körben is belépett, és kamatplafont hirdetett. Ezzel próbálja óvni ezeket a szektorokat a magas kamatköltségektől. De ettől ezek hosszú távon nem fenntartható.
Rendszer szinten mekkora a probléma a piaci kamatozású hitel szemben a újonnan felvett és alapvetően azért mégiscsak fix kamatozású kölcsönökhöz képest?
Hát az újonnan felvett fix kamatozású kölcsönök is nagyon drágák, csak maximum most nem fogják fölvenni, mert olyan drágák. Úgyhogy
eleve ugye az árazás már úgy alakult a fix kamatozás hiteleknél, hogy beleszámolták a árfolyam esési szituációt, mert mint amit ugye nem kell megszenvednünk az érintetteknek. Köszönöm szépen, tartunk egy pár perces szünetet, egészen pontosan jönnek a hírek, úgyhogy maradjanak velünk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.